vegyétek elő a Bibliátokat, jó? És akkor van bennem egy bátorító üzenet, amit rám terhelődött most az elmúlt időszakban. Ezt szeretném röviden átadni, hogy utána tudjunk még egy jót együtt imádkozni ebben a témában. Ez egy figyelmeztetés, ami nekem szólt elsősorban, és ezt szeretném tovább passzolni nektek is. Mégpedig az éberséggel kapcsolatos figyelmeztetés, hogyha megnézitek, mikor Jézus Krisztus beszél az utolsó időkről, van egy gondolat, ami mindig visszatér. Melyik az a gondolat? Amikor az utolsó időkről beszél, csak gondoljatok a Máté 25 az evangéliumban, igen, az ilyen gondolat a vigyázzatok. Az utolsó időkről kapcsolatban ez egy nagyon fontos kulcsszó, hogy vigyázzatok. Ez legalább nem tudom hányszor, most nem számoltam meg, de jó néhányszor visszatér. Nem véletlenül, mert az utolsó idők azok egy olyan idők, ahol tényleg vigyázni kell. A másik gondolat, ami rendszeresen visszatér, csak gondolj, pörgessétek végig egy picit. Maradjatok ébren. Abszolút. Maradjatok ébren. Az alvással kapcsolatban beszél, az alvásnak a veszélyéről beszél. Tehát az utolsó időkben ez a két, talán még, de ez a kettő nagyon, szinte minden sztoriba megjelenik. És nem véletlenül jelenik meg minden sztoriba. És tudjátok, hogy mi már évekkel ezelőtt kaptuk azt a kijelentést, azóta is benne még, hogy most már nem arról prédikálunk, hogy eljön az utolsó idő, hanem azt prédikáljuk, hogy itt van az utolsó idő, és mi benne vagyunk az utolsó időkben, és ezeket a jézusi útmutatásokat nagyon fontos, hogy ne veszítsük szem elől. Az első, hogy vigyázzunk, tehát az utolsó időben ez, mikor katonák voltunk, itt még jó néhányan a hőskorból vagytok, amikor katonák voltunk, volt a normál állapot, és volt az úgynevezett harckészültség. Gyakorlatilag a harckészültségben szabályok, hogy a fegyver ott kellett legyen, öltözet nem lehetett levetkőzni, úgy aludtunk, stb. Mit tudom én, kinél milyen szokás, vagy gyakorlat, vagy előírás volt, de az mindig azt jelentette a harckészültség, hogy sokkal inkább készen kellett lenni bármikor a bevetésre. És valahogy ez a vigyázzatok szó, nekem ez sugallja ezt a fajta magasabb harckészültséget, hogy az utolsó idők egyházában egy magasabb harckészültség kell, hogy legyen, hogy bármikor készen legyünk a bevetésre, mert nem tudjuk, hogy milyen kihívásokkal találkozunk. De a második kifejezés, ami ismételten megjelenik az utolsó időkkel kapcsolatban, ez az, amit Csaba is említett, hogy legyünk ébrek, és az alvás. Alvás éberség. Ez a második dolog, ami a 10 példázat, meg jó néhány példázatban újból és újból megjelenik. Én most nem a magasabb harckészültségről szeretnék inkább ma beszélni, hanem egy kicsit az alvás és az éberség állapotáról, mert ezt egy nagyon komoly veszélynek látom. És az ördögnek van egy nagyon komoly altató tevékenysége, nem tudom, hogy érzékeltétek-e, amúgy többször megfigyeltem, amikor szolgáltam, hogy akik valamilyen szintű démoni terhet hordoztak, minden esetben elalszanak. Figyeltétek? És azok, akik rendszeresen elalszanak, ez nem fizikai probléma nagyon sokszor, hanem egy szellemi probléma, démoni teher alatt vannak. Megfigyeltétek már ezt? Hogy ez sokszor megfigyelte, hogy az ellenség az összes érzékszervét eltompítja, az Istennek az élő igéje, és annak a hatása és a belőle jövő élet ne kerüljön az illető annak a befolyás alá. És ez egy jól szemlélteti azt, hogy ezt nem csak egyénekkel teszi meg, hanem az egyházzal, a gyülekezetekkel, és figyeljetek, legfőképpen tudjátok kivel? Velünk szolgálókkal akarja megtenni, hogy a mi éberségi fokozatunk lecsökkenjen, és hát akkor sokkal szabadabb a pálya számára. És hogyha lecsökken az éberségi fokozatunk, mert ugye az éberség az két irányú kell, hogy legyen. Az egyik iránya a mi Istenünk felé, hogy lássuk, hogy a mi atyánk mit cselekszik. A másik éberségi fokozat az ellenség fele, hogy érzékeljük azokat az ellenséges mozgásokat, és tudjunk reagálni, és tudjunk győzelmet és hatalmat venni. És az ellenségnek ez az utolsó időkben, ez az altató tevékenysége nagyon erős. És hogyha ma megnézed a magyar eklézsiát, a magyar eklézsiának egy jelentős része alszik. Egy jelentős része alszik, igen, némelyik hangosan horkol, alszik, és nem érzékeli, hogy mit cselekszik az Isten. És ez a veszély nagyon valóságos. Nem csak ott, hanem a mi életünkben is, hogy egy olyan tompa állapot jön ránk, Amikor nem érzékeljük, hogy mit cselekszik az Atya. Nem érzékeljük a kairoszokat, az Isten időzítéseit. Nem érzékeljük, hogy minek, mikor, minek van az ideje, melyek azok az irányok, amiben a Szent Szellem mozog és megy. És ezért ez egy nagyon komoly veszély, és ezért mondja Lukács 21.32-36-ban, néhány igét hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban, bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, míg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim el nem múlnak. Lukács 21.32-36. Vigyázzatok magatokra, nehogy elnehezedjék a szívetek. A mámortól részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. Mámortól részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket a nap. Az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek, vagy legyen erőtök kimenekülni a másik folytás szerint, mindazokból, amik történni fognak, hogy megállhassatok az emberfia előtt. És utána így mondja, legyetek tehát éberek, ez azt jelenti, hogy éberen örködjetek, és szüntelenül könyörögjetek. Tehát itt vannak azok a kifejezések, amivel be is vezettem, hogy el ne nehezedjék a ti szívetek, legyetek tehát éberek. Kinek mondja ezt? A tanítványoknak. Az Isten népének mondja, az, hogy a világ nem érzékel dolgokat, az még bizonyos szintig normális. De az egyház elhivatott arra, hogy mi érzékeljük azt, hogy mi történik a világban. Nem csupán a híreken keresztül, hanem a mennyei hírmondóból is. A mennyei hírekből is, és a Szent Szellemnek van az a kegyelme, hogy ő súg nekünk, hogy mi az, ami a mennybe történik. És ezért mondja, hogy legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek. És a szellemi éberségnek az egyik kulcsa, ha megfigyelitek, amikor az éberségről van szó a Bibliában, ott egy versen belül szinte minden esetben megjelenik egy szó. Melyik ez a szó? Alvás, éberség mellett szinte minden esetben megjelenik ez a szó. Fölolvasom még egyszer. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, hogy megállhassatok az emberfi előtt. Melyik az a szó, ami az éberség kapcsolatban szinte? Imádkozni, pontosan! Tehát az éberségnek az egyik kulcsa, hogy az embernek az ima életér aktív, és a Szent Szellem frissességében van benne. Hogyha az ima élet eltompul, és erre nagyon komoly veszély van amúgy, én is küzdök vele jó néhány fölkelni, már álmos, mikor még jó lenne egyet imádkozni, reggel még álmos vagyok, mikor ugye itt is az alvás összejön, és óhatatlanul a test amúgy a legnagyobb ellensége, hogy a szellem eltompuljon. A tanítványok is szépen elaludtak az imádkozás órájában, és nem érzékelték, hogy Jézus életében, szolgálatában a legstratégiaibb momentumok vannak. És a tanítványok ott aludtak, és ébrezgette őket többször is Jézus, nem értették, nem érzékelték, hogy a Jézus küldetésében a legstratégiai pillanatok vannak. És figyeljetek, az alvó állapot így tudja az egyházat, a gyülekezeteket, a szolgálókat, bennünket tompává tenni, hogy ott bóbiskolunk, és nem érzékeljük, hogy a küldetésünknek a legstratégiai pillanatai vannak. És egyszerűen, amikor annyira megindítottak ezek az igék, hogy úgy áttanulmányoztam, most megmentelek benneteket attól, hogy mindegyik igét felolvassam. De minden esetben, amikor az alvás éberségre figyelmeztető ige van, ott minden esetben 90%-ban megjelenik az ima szó. Nem véletlenül. Mert ez a kulcsa annak, az imádkozás a kulcsa annak, hogy a szellemi érzékszerveink aktívak legyenek. A szellemi hallásunk, a szellemi látásunk aktív legyen. Az imádság az egyik kulcs annak. És ezt én magamon tapasztalom, sokkal érzékenyebb vagyok a Szent Szellem rezdüléseire, hogyha egy intenzívebb ima időszakom van, mint mikor a sok rohangálásban nem jut erre idő. És ellaposodik ez. Tehát Jézus nem véletlenül figyelmeztet arra, hogy legyünk tehát éberek. Mert a szellemi éberség az egy stratégiai pontja az utolsó idő keresztjéneinek. Mert hogyha ez az éberség eltompul, elmegy, és különösen a vezetők életéből megy el, Istennek a cselekedetei mennek el mellettünk, és az ördögnek a cselekedetei pedig meg bejönnek az életünkbe, vagy a közösség a gyülekezetnek az életébe. Tehát az éberség az egy stratégiai pontja. És Istenről úgy olvassuk amúgy, hogy azért jó ezt látni, hogy Isten egy állandóan éber Isten, mert ő soha nem szunnyad. Tehát ő soha nem alszik, úgyhogy ez bátorító számunkra, hogy azt mondja az igaz Zsoltárok 121-ben, 4-5-ben, hogy nem szunnyad, nem alszik, Izraelnek az őrizője, és az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad a te jobb kezed felől, tehát ő mindig cselekvésre kész. Az ő érzékszervei mindig aktívak, hogy működjenek a dolgok. És az utolsó időkben élő gyülekezet számára ez egy fontos figyelmeztetés, hogy vigyázzunk, sok dologra kell vigyázni, de most különösen az éber állapotról szeretnék nektek néhány dolgot mondani. Ezért mondja a példabeszédek 6:4-9-ben, ne engedj álmot szemednek, és szunnyadán szempilláidnak. Menekülj, mint a gazella a vadász elől, mint a madár a madarász kezéből. Eredj a hangyához, terest, figyeld meg, hogy mit tesz és okulj. Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja kenyerét nyáron, begyűjti elederét aratáskor. Meddig fekszel, terest? Mondjuk ezt magyarul, te lusta. Mikor hagyod abba az alvást? Mert még egy kis alvás, a példabeszédek 24, 33, 34, még egy kis szunnyadás, összetett kézzel való fekvés, így tör rád a szegénység, mint az úton álló, és a szűkölködés, mint a fegyveres ember. Érdekes, hogy a Salamon sok kijelentést kapott az alvással kapcsolatban, ez természetesen a fizikai síkra is értendő, hogy a lusta emberre rátör a szegénység. Tehát aki nem szorgalmas, aki nem aktívan, a hétköznapokat sem aktívan élnek a munkájában, azt mondja, az rá fog törni a szegénység, de ez szellemileg is ugyanígy van. Ez szellemileg is ugyanígy van, hogyha álmot engedünk a szemünknek, és szunnyadást a szempillánknak, ott miről kezd el beszélni, hogy akkor a madarász, a vadász elkezd aktívan tevékenykedni. Tehát a madarász meg a vadász, ugye azok, akik csapdát ejtenek az állatok közül, és az ellenség ilyen módon csapdába viheti az embert. És az alvás mi az, ami meggátolja az embert? Az, hogy begyűjtse az elederét az aratáskor. Az elaludt állapot, az meggátolja az aratást. És az utolsó időknek az legfontosabb kihívása, hogy aratni tudjunk, és az embereket be tudjuk vezetni az Isten országába. És én nagyon örülök annak, de én nagyon szeretném már ezt, hogy sokkal nagyobb tételben működne. Szinte nem telik el úgy hét, hogy valakit valahol az ország valamelyik pontján ne vezetnék az Úrhoz. És ez mindig egy örömteli dolog, de hiszem azt, hogy Isten ebben sokkal szélesebb és nagyobb tömegeket enged meg nekünk, hogy elérjünk, akiket az Úrhoz tudunk vezetni. Tehát az elalvás az meggátol abban, hogy az aratáskor a helyünkön legyen. És itt a példabeszédek még tovább folytatja, hogy az alvásnak is vannak fokozatai. Van a kisalvás, van egy kis szunnyadás, és az összetett kézzel való fekvés. Nézzük meg, hogy miről beszél ez. Talán ezek a fokozatai, és ezután van az éberség. Gyakorlatilag az összetett kézzel való fekvés, ez mit jelent? Ez az alváshoz felé vezető úton az első lépés. Az, hogy már azok a kezek, amelyek arra rendeltettek, hogy áldjanak, arra rendeltettek, hogy imádkozzanak, hogy áldják az Istent, hogy az aratást betermeljék az Istenek országába, ezek a kezek leállnak, és összetett kézzel vannak. Pihenünk. Megvan amúgy ennek a helye, de szellemileg az utolsó időkben ezt hosszú távon nem tud működni. És ezért vigyázzunk arra, hogy az alváshoz vezető út itt kezdődik, hogy összetesszük a kezünket. Akkor, amikor az evangéliumot kellene prédikálni, akkor mi a könnyebbik utat választjuk. Akkor, amikor ki kellene menni és áldani az embereket, imádkozni értük, betegekért imádkozni, démonokat űzni, akkor mi összetesszük a kezünket, mert jobb dolog benn maradni. Most jó példát láttunk, a 17-ben pont itt voltam itt ebbe a gyülibe, mikor elmondták, hogy erősen megkísértette őket, hogy az elmúlt években ki plakátáltak mindenféle városi rendezvényen, hogy most ők nem mennek ki. Összeteszik a kezüket. De hála Istennek ezt nem tették, és mikor visszajöttek, olyan örömmel jöttek vissza, mint a tanítványok, hogy alig győztek az emberekkel való foglalkozást, mert annyian voltak ott azon az autómentes napon, ahol amúgy több ezer ember megy egy ilyen rendezvényre itt a 17 kerület központjába. Tehát az alvás, az összetett kézzel való fekvés, amikor passzívvá válunk, passzívvá válik a gyülekezet, az egyház, és ne engedjétek, figyeljetek tesók, ne engedjétek, hogy a gyülekezetek leálljanak az evangélium hirdetéséről. Ne engedjétek, hogy világ felé való szolgálat abba maradjon, mint annak idején, ahogy igen, most néztük meg a filmet, az első éves szülinapon Sanyi adta a riportot, hogy mi addig, hogy is fogalmaztad, addig élünk és mozgunk, amíg kint vagyunk az utcán és képviseljük az evangéliumot. Hanem ilyen félretesz, valami ilyesmit, emlékszem erre a mondatra, amit tettél, ez ugye 9 évvel ezelőtt volt, és ez fontos, ebben ne álljunk le. Meg kell, hogy mondjam, figyeljetek, amennyit én belelátok, a magyar gyülekezeteknek a nagy többsége összeteszi a kezét. És egy évben csinál egy evangelizációt, és kész. Figyeljetek, nekünk a missziós küldetés a veleje a szolgálatunknak. A veleje a szolgálatunknak, és ne engedjétek, hogy össze legyen téve a kéz, és lefeküdjünk, mert innentől kezdve elindultunk az elalvásnak az első stádiumába. A második stádium, amikor már egy kis szunnyadás jön, nem akarok én elaludni, csak egy kicsit szunnyadni. De már a szunnyadt állapot az éberségnek a 70%-át lekapcsolja. Ott már csak a legerősebb impulzusokat érzékeljük. És a 70%-ot már lekapcsolja a szunnyadás, csak egy kicsit természetesen, de általában a szunnyadásból jön a harmadik fokozat, egy kis alvás. Utána meg nagy alvás. És utána az ember a kisalvással egy teljesen öntudatlan állapotba kerül, amikor a szellemi érzékelés ki van kapcsolva, amikor Isten már nem tud szólni, néha álomba fog szólni, de alapvetően a szellemi alvás az azt jelenti, hogy eltompultak a mi érzékszerveink. Eltompultak a mi érzékszerveink. És figyelj, vizsgáld meg a szolgálatodat, hogyha az elmúlt egy hónapban nem tudod elmondani, hogy az Isten szólt hozzád, valamilyen dologban, akkor már baj van. Értitek, miről beszélek? Ha az elmúlt egy hónapban nem tudjuk elmondani, hogy az Isten vezetett, szólt hozzánk konkrét dolgokban, akkor már lehet, hogy az elalvás, már lehet, hogy elindult az életünkbe a kis szunnyadás, egy kis alvás. És figyeljetek, az utolsó időkben stratégiai, hogy az egyház, a gyülekezet, mi magunk együtt tudjunk haladni a mennyel. Együtt tudjunk mozdulni az Isten országával, amit cselekszik az Atya, hogy mi magunk, mint segédmunkások együttműködjünk vele. Tehát ez az a folyamat, amiről itt beszél Salamon, hogy egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, és mi lesz ennek a következménye? Így tör rád a szegénység, mint az úton álló és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember. Mi lesz ennek a következménye? Amikor elalszik a szolgálatunk, elalszunk a gyülekezetek, ez ahhoz fog vezetni, hogy egy szegény állapot jön létre. Hogy tele, benne találjuk magunkat egy olyan szituációba, hogy ez nincsen, az nincsen, amaz nincsen, semmi sincsen. És egy szegénység jön ránk, ez nem az a Boldogok a lelki szegények című fejezet, hanem az a fejezet, amikor a gyülekezet nem tudja tükrözni az Isten dicsőségét, nem tudja tükrözni az Úr Isten országának a bőségét. Azt mondja, szegénység, ez azt jelenti, hogy ellopják az értékeket. A szegénység ellopják az értékeket. Talán emlékeztek, Roboám idejében volt mikor még Roboám milyen örökséget kapott? Még megkapta az arany dolgokat, ami a templomi szolgálathoz voltak. De egyszer csak, emlékeztek? És akkor jött az ellenség, a pajzsokat, igen, meg más eszközöket, jött az ellenség, és lerabolta őket, és szegényebbek lesztek, és mit csinált Roboám? Hát csinált helyette hasonlókat. Jól fényezték a rezt, akkor úgy tűnt, mintha arany lenne. De már ugyanezt történik az életünkbe, hogy az Istentől kapott kijelentéseket, meg a mennyei kincseket ellopja ilyenkor az ördög, amikor ez az éberség elveszik az életünkbe. És utána helyette mivel pótoljuk? Hamisítványokkal. Amik már hasonlóak, de már nincs benne az Istennek az az aranya, ami a mennyei építőkockáknak az alapanyaga. Tehát így jön be a szegénység. A második dolog, amit mond, hogy így jön be a szűkölködés, ugye a szűkölködés a bővölködésnek az ellentetje, az az állapot, Jézus mondta, hogy életük legyen, bővölködjenek, és itt pedig pont, hogy nincsen meg a bővölködés, ez az alvásnak az egyik gyümölcse lehet. És hogy olyan szükséghelyzetek alakulnak ki. És ami itt a legveszélyesebb, amit itt sorol, hogy az úton álló, mint egy fegyveres ember megjelenik. Tehát amikor elalszunk, ezzel egyenes arányba jönni fog az úton álló. Azok a démoni erők, amelyek elkezdik meglopni az életünket, meglopni a szolgálatunkat. És fontos, hogy éberek legyünk, mert sokkal valóságosabb dolog, hogy és figyelj, megmondom nektek őszintén, hogy én szégyellem magam, de egy-két dologra rájöttem, hogy egy-két területen elaludtam. De figyeljetek ide, nagyon könnyű elaludni. Családi szinten, szolgálati szinten. Nagyon könnyű tovább lépni olyan dolgokon, ami mögött ott van az útvonaló és a fegyveres ember. És ő kezdi szépen csendbe kilopni azokat az értékeket. A gyülekezetünkből, a családunkból, abból a fennhatósági övezetből, ami a mi örökségünk. És mi köze a fegyveres embernek és az útonállónak? A mi örökségünkhöz. És ez hogyha ez a szellemi éberségünket elveszítjük, akkor automatikusan jönni fognak azonok az a démonok, útonállók, tisztátalan befolyások, akik elkezdik meglopni a gyülekezetet, az embereket elkezdik meglopni az értékeket, a szolgálati ajándékokat kezdik meglopni, és az Isten országa kezd, a gyülekezet kezd beszűkülni. És ezért figyelmeztet Jézus, hogyan olvastuk az elején. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, szüntelenül imádkozzatok. Nem véletlenül a könyörgés szó van itt, ugye az imádkozásban is többféle fokozat van, aki kér, ugye az kap, ez az ima, aki keres, ez pedig már a könyörgés, és az örgetőnek megnyitottik, ez pedig az esedezés, tehát a imának az egyre mélyebb formája, tehát itt nem az első szintet említi, hanem az imának egy mélysége kell ahhoz, hogy a szellemi éberség az életünkbe aktív legyen folyamatosan. Aktív legyen folyamatosan. Ez ugyanaz, mint ahogy van, aki, nem én vagyok az, de van, aki rendszeresen éjjel-nappal be van kapcsolva a mobilja. Aktív folyamatosan. Most szellemileg kell, hogy ez a fajta elérhetőség meglegyen. Hát én nem gyakorlom ezt a dolgot, mert én sokat utazok, szolgálok, akkor általában nincs bekapcsolva a mobilom, de nem tudtok elérni, küldjetek egy SMS, mindig visszahívlak benneteket. Tehát a szellemi mobilunk kell, hogy be legyen kapcsolva, hogy a mi mennyei elérhetőségünk meglegyen ezzel kapcsolatban. Mert a hallófület és a látószemet egyaránt az Úr alkotta, ezért ne szeresd az alvást, mert elszegényedsz, tartsd nyitva a szemed, és jól lakhatsz kenyérrel. Mondja szintén Salamon, tehát Salamon valamit megtanult a szellemi éberségről, mert a példabeszédekben sokat beszél erről, hogy Isten nekünk adta a hallófület, a látószemet, a Szent Szellem aktiválja ezt mi bennünk, nem a fizikairól beszélek, hiszen mi kettős látásúak vagyunk, kettős hallásúak vagyunk, hanem a szellemi látást és érzékelést az Úr alkotta, a Szent Szellem által aktiválja bennünk, de hogyha megszeretjük az alvást, mert meg lehet szeretni az alvást is. Figyeljetek, sokkal könnyebb aludni, mint fönt lenni. Nem? Szellemileg is könnyebb aludni. Én látok olyan pásztorokat, figyelj, semmi kihívásuk nincsen. Hát én meg egyik napra a másikra tele vagyok kihívással. Hát milyen könnyű dolguk van, semmi kihívásuk nincsen. Mert már 20 éve nem tért meg senki a gyülibe, semmi új dolog nem volt, új kihívás nem volt, és nagyon biztonságos. De én azt gondolom, hogy nem ez a mi útunk. Nem ez az Istennek az útja az utolsó idők gyülekezete felé, hanem azt mondja, tartsd nyitva a szemed, és jól lakhatsz kenyérrel, milyen kenyérrel, mennyei kenyérrel, élő igével, kijelentésekkel, amelyeket utána, ha szólsz, az hatással lesz a gyülekezetre, fölépíti őket, és előre viszi az Istennek az országát. Tehát a szellemi éberségünket meg kell őrizni. Meg kell őrizni, mert hogyha ezt elveszítjük, egy komoly romlási folyamat indul be az életünkbe és a szolgálatunkba. És ennek a főfelelőse mindig a vezetők. Mi magunk vagyunk a főfelelősek ebbe, hogy ne aludjunk el, és ne tompuljon el a mi szellemi érzékelésünk. És ugye az Ószövetségben ennek az egyik szimbólum az volt a 3 Mózes 24-ben, nem is olvasom most föl, de a sátornál kellett egy olyan lámpa, egy olyan mécses, amely mindig világított. És sohasem szabadott volt eloltani, hanem mindig világítani kellett, az Úr előtt kellett, hogy legyen, és a papoknak a felelőssége volt, hogy ezek reggeltől estig, estétől reggelig állandóan az Úr előtt legyenek, ezek színarany lámpatartóra rakták fel a mécseseket, és hogy állandóan az Úr előtt legyenek, ugye a 3 Mózes 24 szerint. És ugyanilyen mécseshez hasonlítja a Biblia az embernek a szellemét. Hogy az ember szelleme, a példabeszédek 20-27 mondja, az ember szelleme az Úrtól kapott mécses. Tehát az ember szelleme az Úrtól kapott mécses, amely egészen átkutatja a test bensejét, az ember szelleme lámpa az örökkévaló kezében, mondja az egyszerű fordítás. Tehát gyakorlatilag a szellemünknek az ébensége jelenti azt, hogy világít a mécses, és nem alszik ki. Amikor kialszik, akkor a szellemünk eltompul, és érzéketlenné válik. És nem is ragozom tovább, ezért fogunk most imádkozni, hogy a mi éberségünk valóság legyen. Csak 5-6 dolgot szeretnék felsorolni, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk fönntartani a szellemi éberséget. A Biblia tanít erről, hogy hogyan tudjuk fönntartani a szellemi éberséget. És mi a jele annak, hogy szellemileg éberek vagyunk, és természetesen, hogyha ez a jele a szellemi éberségnek, annak az ellentetje pedig a szellemi halált jelenti, az elalvást jelenti és az eltompult állapotot. Na nézzük gyorsan, felsorolom, ezt csak éppen érinteni fogom, hogy legyen időnk imádkozni. A szellemi éberségnek az első jele, hogy élő ige van a mi szánkba. Élő ige van a mi szánkba. Mózes felment a hegyre, hogy élő igéket hozzon. Ez azt jelenti, hogy nem elkopott ige, hanem friss ige van. Kijelentés van a mi szánkba. Ez a szellemi éberségnek az első jele, hogy a Zsoltárok 119 mondja, hogy a lábam előtt való mécses a te igéd, az ösvényemnek világossága, mert a lámpás az a parancs, mondja másik helyen a példabeszédek adba. Tehát a lámpam előtt világító, lábam előtt világító mécses az Istennek az igéje. És hogyha elalszunk, akkor ez a mécses kialszik, és nem látunk. Olyan, mint mikor most este próbált ki, mikor mész hozzá, de csak az összekötő úton, hogy nem kapcsolt fel a lámpát. Ugyanez, mikor az ige nincs előtted világosságként, borzasztó. Nehéz úgy vezetni, nehéz úgy száguldani. És bármikor bármi történhet, bárminek neki mehetsz, bármi baleset előjöhet. És a szellemi éberségnek a jele az Istennek az élő beszéde, és ezért az élő beszéd, az Isten igéne, az élő volta csak akkor marad meg, ha van időd az írásra. Figyeljetek, én tapasztalatból tudom, hogy élő igét elvenni nem lehet hetente 10 perces bibliaolvasással. Egyszer-egyszer lehet, de hosszú távon nem lehet. Élő igét elvenni akkor tudsz, hogyha hetente néhány órát minimum az Isten beszédével töltesz. Másképp nem működik. Én minden szerdán itt vagyok, és kutatom az írásokat egész nap. Rákos mentek nagy örömére, mert akkor legalább ők szabadok napközben. És az élő igét nem lehet elvenni. Tehát ezért szánj arra időt, hogy élő ige jöjjön a szívedbe, és az igazság által erős leszel. És mikor erős vagy, akkor erővel prédikálsz, és ez az erő, ez a hatalom, ez a tekintély kijön belőled. Tehát az élő ige az egyik jele a szellemi éberségnek. A másik jele a szellemi éberségnek a prófétai beszéd, a világos kijelentés. Erről mondja 2 Péter 1.12, ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, amint sötét helyen világító lámpásra figyeltek. Tehát mi a prófétai beszéd? Ugyanaz, a sötét helyen, hát ez a világ elég sötét, világító lámpás. És figyeljetek, én hiszem azt, hogy nekünk, mint utolsó idők gyülekezetében szolgálóknak prófétai vezetőkké kell válnunk, akik személyesen kapnak kijelentést az igéből, és a Szent Szellem által személyes kijelentést kapnak. Mert ez lesz számunkra a világosság. És ha a vezető világosságba jár, a gyülekezet világosságba fog járni. De ha a vezetőnek ez az ébersége eltompult, és nincsen prófétai kijelentés, akkor az egész gyülekezetbe ez a helyzet könnyen előáll, vagy pedig kiteszik az indexet. olyanok, akiknél van ez a prófétai beszéd, csak az első számú vezetőknél pedig nincsen. Tehát ezért a második jele, a prófétai beszéd, az, ami Sámuelnél is megvolt, az Isten mécsese nem aludt el, mondja az 1 Sámuel 3-ban, és az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt, hogy itt van, itt vagyok, és ott volt ez a prófétai beszéd. Élinél kezdett elkopni, de Sámuel prófétai ember volt. És az utolsó idők vezetőinek nekünk prófétai emberekké kell válnunk, akik megtanuljuk a Szent Szellemmel való kommunikációt. Ezért gyakoroljad ezt, hogy szólítsd meg a Szent Szellemet. Kérjed, hogy tanácsoljon, vezessen, hogy szóljon hozzá, gyakorold, csiszold, mint az a süket ember, vagy az a vakember, aki ráállt arra, hogy egyik érzékszerve nem működik, és ezért nagyon kifinomult a többi érzékszerve. Miért? Mert nagyon aktívan használja azokat. Hogyha ezt a szellemi érzékszervedet nem használod, eltompulnak ezek az érzékszervek. De ha használod újból, és igényled az Isten szellemének a vezetését, bele fogsz ebbe jönni. És egyre több olyan győzelmet, sikerélményed lesz, ami visszaigazolja, hogy tényleg a Szent Szellem vezet, még ha egyszer-kétszer mellé is fogunk. De azért, aki elindul, az előbb-utóbb megtanul járni, még hogyha egyszer-kétszer el is esik. Tehát a prófétai beszéd a második jele a szellemi éberségnek. A harmadik jele, ami fönntartja ezt a szellemi éberséget, az aktív, élő imaélet. Az aktív, élő imaélet, ezért mondja Pál az imádkozásban, legyetek kitartóak, a Kolossé 4:2-4-ben. Legyetek éberek, figyeld meg, amikor az imádkozásról beszél, éberségről beszél. Nem véletlenül, mert az ima az, ami az olajat fölszabadítja az életünkbe. Az ima az, ami a szellemünk mécsesébe olajat tölt. Az imádság az. Ezért kérlek benneteket velem együtt. Ne hanyagoljuk el az imádkozást és a böjtölést. Ne hanyagoljuk el. Nálam is vannak ebbe hullámzások. Most újból egy intenzívebb időszakra kapcsoltam, mert éreztem, hogy a nyár folyamán annyi mindent csináltam, csak ez a dolog laposodott el. De a mi felelősségünk a tanítványoknak az volt, hogy először az Úrral legyenek, és utána abból nőtt ki minden más. Tehát az imádkozásban legyetek kitartóak, legyetek éberek, imádkozatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját. Tehát amikor imai életünk aktív, akkor éberré válunk, megnyílnak előttünk az ajtók, megnyílnak előttünk a kijelentések az igéből. És ezért mondja az Efézus 6-ban, 18-19-ben, minden imádságotokban, könyörgésetekben, imádkozzatok mindenkor a szellem által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Mindenkor imádkozatok a szellem által. Tehát itt az éberség és az ima, látjátok, itt is össze van kapcsolva, de a szellem általi imádság az, ami egy mélyebb víz. Jó dolog értelemből imádkozni, és én bátorítalak benneteket, ezt most tapasztalatból is mondom, hogy sokszor imádkozok értelemmel, és emlékszem, volt, hogy imádkoztam értelemmel, de mit tudom, egy fél órát, egy órát, de nem volt olyan megnyugvás érzetem. De amikor imádkoztam értelemmel, és a Szent Szellem belevezetett abba, hogy szellem által is tudtam imádkozni, és csak jöttek a gondolatok, és kérdettem dolgokat, stb., egyből megnyugodtam utána. Mert éreztem, hogy ott valami más minőség jött elő. Tehát ne csak értelemmel, a szellem által. Egy titkot mondok nektek, ami nekem sokat segített a szellem által való ima, hogy az értelemből át tudj menni a szellem által. Tudjátok, mi az, ami nekem sokat segített? Amikor nagyon aktívan buzgón imádkozom. Sokkal előbb bekapcsolódik a Szent Szellem, és könnyebben tudok az értelemből való imából váltani a szellem által imára. Amikor nagyon aktívan, buzgón imádkozom, nem véletlenül mondja, hogy az igaz embereknek a buzgó könyörgésének nagy ereje, nagy hatása van, hogy gyakoroljátok azt, hogy ez a lagybatag imát, ezt felejtsük el. Imádkozunk is, meg nem is. Nyöszörgünk is, meg nem is. Hanem ha tesszük, akkor teljesen tesszük. Isten szereti, nem szereti a lagybatag. Teljes szívvel tegyük, az imádkozásba is. A szenvedélyes imádság engem ez sokat segített abban, miután rájöttem, hogy mikor csak értelemmel való imasíkján mozogtam, hogy az egy kicsit a lagymatagabb volt. És amikor a buzgó kezdtem el imádkozni, és egy új sebességre kapcsoltam, sokkal könnyebben bekapcsolódott a Szent Szellem, és utána már nem kellett buzogni, mert jött belőlem a Szent Szellem által ima. Jött nyelveken, jött magyarul, jött profétálva, jött kihirdetve, jött hozzá hit, jött iránymutatás, hogy miért imádkoznom. Tehát gyakoroljátok a szellem által való imát, és éppen ezért legyetek éberek. Tehát az imádság az a legfontosabb kulcs a szellemi éberség fenntartásában. A következő dolog, ami ami fönntartja a szellemi éberséget, hogy aktívan maradjunk benne az aratásba. Figyeljetek, vannak időszakok, amikor nagyon jó megtérések vannak. Különösen, amikor egy gyüli indul, általában van egy nagyon jó hullám. Akkor megtérnek az emberek, és szinte minden alkalommal megtérnek. Ez nagyon jó. De vannak időszakok, amikor ez egy kicsit lelassul. És megrázattatások, a gyökerezésnek az időszaka van az új embereknél. De egy dolgot ne engedjünk, hogy az aratásból kimaradjon a gyülekezet. Egy dolgot ne engedjünk meg, hogy az aratás leálljon. Mert hogyha az aratás leáll, akkor az következik be, ami példabeszédek 10-5-ben van, aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyelni való. Hát most az aratáskor az a gyülekezet, amely alszik, az szégyelni való. Az nem az Isten dicsőségét hordozza, hanem egy szégyen, erőtlen állapotba kerül bele. És ezért ne lankadjatok abba, hogy újból és újból bátorítsátok az embereket, hogy szervezetek olyan programokat, amelyek az aratásról szólnak, a világiak felé való szolgálatról szólnak. Mert az aratás föntartja a szellemi éberséget. Figyeljetek, amikor aratsz, ott nem tudsz megnyugodni. Mert jönnek a hitetlenek, és azok hoznak annyi problémát, hogy győzöl ott, ha nem vezet a Szent Szellem, akkor érted győzött kezelni azokat. Mert ma már olyan ember ritkán, 1000-ből 1 van, aki bejön, és minden rendben van. Rendben van a házassága, családja, egészsége, pénzügyei, minden rendben van. Megtérőből van egy. És ez segítünk abban, hogy szellemtompó legyünk. Mert ha nincs friss, akkor nem tud az a szükség betölteti természetfeletti módon. Tehát az aratás föntartja, így van, föntartja az éberségünket. És a következő, amiről a 10 szűz példázata beszél, és ez legyen az utolsó, a szellemi éberség fenntartásában rendkívüli nagy segítséget ad valaki. Ki ez? A Szent Szellem. Így van, tehát a Szent Szellem. Ez az az olaj, amiről a 10 szűz példázatában olvasunk. Bár engem egy kicsit megdöbbentett a 10 szűz példázat. Mert mindenki elaludt. Tehát mindenki, még az is, akinek elégendő olaja volt. Tehát mindenki elaludt. Tehát ez azért egy figyelmeztetés számunkra, hogy mennyire erős a nyomás e világ részéről, hogy a mécsesbe elolcsa azt a tüzet, azt a lángot, amit a Szent Szellem gyújtott meg. És a Szent Szellemmel való közösség, a Szent Szellemmel való kapcsolat, ez az egyik kulcsa, hogy éberek tudjunk maradni. Ezért jó dolog betöltekezni Szent Szellemmel. De figyeljetek, egy másik nagy kihívás az, hogy megtanuljunk együtt munkálkodni a Szent Szellemmel. És ez talán még egy nagyobb kihívás. Hogy ő betöltött bennünket, ha érzem, ha nem, hanem tudatában vagyok, hogy ő bennem van, mint a Szent Szellem templomában, és megszólítom őt, és figyelek az ő vezetésére, és kicsiszolom azt az érzékszervet magamba, mert ki tudod csiszolni, mint az a vakember, aki nem használja a szemét, ezért a füle rendkívüli módon ki van csiszolva. És amit most nem hallana, ha én sugdosnék, Manuel nem hallaná, de egy vakember már hallaná, mert annyira ki van csiszolva az ő érzékszerve. És ezért csiszold ezeket a szellemi érzékszerveket. És úgy, hogy tudod csiszolni? Úgy, hogy rendszeresen hegyezed a fület. Én ezt úgy szoktam gyakorolni, mikor imádkozom a emberekért, mondja a kéréseit, de én gyakran imádkozom nyelveken. Amíg a nyelveken imádkozom, én figyelek, hegyezem a fülemet. És imádkozok azért, amit mondott, de ezentúl imádkozok azért, amit én érzek a szívembe. És többször volt olyan élményem, amikor elkezdtem imádkozni azért, amit nem ő mondott, hanem én éreztem, hogy az illető elkezdett sírni, és pont eltalált a problémának a közepét az. És ezért tanuljuk, gyakoroljuk azt, hogy imádkozzuk, hogy vezess Szent Szellem, hogy Isten tisztelet előtt mondjuk úgy szívünkbe, hogy Uram, mutasd meg, hogy mit akarsz ma cselekedni. Hogy ez úgy jobban beépüljön a mi szolgálatunkba, mert a rutin kiégéshez vezet. A Szent Szellem hozza a frissességet minden alkalommal, és hogyha vezet a Szent Szellem, együttműködsz vele, az téged is úgy feltölt, mint a legjobb betöltekezés. Mikor érzékeled, hogy együttműködik veled, mikor érzed, na, sokszor tapasztalom, mikor érzem, hogy átfolyik a kenet a kezemen, és akkor mondja, hú, de meleg van, meg ez van, meg az van, de én is érzem, és ez engem is föltölt. mikor rajtam keresztül megy az Istennek a munkája át. És szükségünk van arra, hogy betöltekezzünk Szent Szellemmel, és megtanuljunk vezetésbe járni, és hogy a lámpásunk föl legyen szabadítva mennyei olajjal. És ezért ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus. Ezért jó vigyázzatok, tehát hogyan éltek? Ne esztelenül, tehát ész nélkül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úrnak az akarata. Ne részekeskedjetek meg borral, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg Szent Szellemmel. És mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, szellemi énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Tehát a Szent Szellemmel való betöltöttség az, ami által tudunk vigyázni, amíg nem vagyunk esztelen, a Szent Isten bölcsességére, Krisztus bölcsességére, értelmére támaszkodunk. Tehát a Szent Szellem a következő kulcs a szellemi éberséggel kapcsolatosan. Úgyhogy vigyázzunk arra, hogy éberek maradjunk. Ti azonban testvéreim, hadd legyenek ezek a befejező figyelmeztetések, 1 Tesszalonikai 5:48. Ti azonban testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Tehát ma ott is voltak többiek, akik már aludtak. És Pál nem engedte, hogy a gyülekezet elaludjon. Azt mondja, ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanak. Mert akik alszanak, éjjel alszanak, akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban a nappal fiai vagyunk. Legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, mint a sisakot és az üdvösségnek a reménységét. Tehát Pál nem véletlenül mondja, hogy ne aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk józanok. Legyünk józanok, és amikor elalszunk, az következik, ami a Máté 13-ban, de amíg az emberek elaludtak, eljött az ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Tehát az ellenséges tevékenység aktiválódnak, amikor a szellemi éberség eltompul. És amikor a gyülekezet kevésbé imádkozó, amikor a vezetők kevésbé imádkozók, sokkal több ördögi mag tud elvetetni a gyülekezet közé, az emberek szívébe, elméjébe, mint mikor az imádkozásba aktívak vagyunk. Az a helyzet, amikor az imádkozásba aktívak vagyunk, akkor az ördög számára forróvá válik a talaj, és oda nem szeret menni. De amikor eltompolunk az imádkozásba, sokkal inkább tudja a maga vetőmagjait vetni, és ezért fontos, hogy ez az éberség meglegyen az életünkben. Röviden még, mi eredményezheti a szellemi elalvást? Itt a mámorról olvastunk. Ez az életnek az az élvezete, ami előrébb kerül, mint az Istennel való közösség. Az élet szép, és jó dolog élvezni. Viszont az Istennel való közösség kell, hogy előtte legyen. A másik dolog, az életnek a gondjairól beszél itt, ami egy elalvást tud hozni. Figyeljetek, mindegyik önnek sok a gondja. Az, hogy kezeljük, ez nem mindegy. Hogyha magunkra vesszük az összes terhet, az eloltja a szellemünknek a mécsesét. Viszont, hogyha az Istennel oldjuk meg, hogy minden gondotokat ő rávessétek, mert néki gondja van rátok, akkor nem tudja eloltani a mécsesünket. Ezért vigyázzunk, hogy az élet gondjait hogyan kezeljük, mert a pörgős életforma az ki tudja oltani a szellemi éberséget. Ezentúl a bűnök, a megalkuvások, amik lefolytják a szellemi lámpásunkat. A vallásosság, amikor az Isten igének az ismerete nélkül teszünk dolgokat, és engedetlenségbe vagyunk, stb. Ez, ami le tudja folytani a mi szellemi lámpásunkat. És Noé idejében azért nem vették észre, hogy itt az idő, ettek, ittak, minden ment a normális mederbe, tele voltak az élet dolgaival, és nem vették észre, hogy az életüknek a legjelentősebb eseménye ott van előttük. És figyeljetek, Isten cselekvésre kész Magyarországon is. És kell, hogy érzékeljük, hogy ő mit cselekszik. És ez nem másképp, csak ha szellemi gébrek vagyunk. És hogyha együtt haladunk vele, és vigyázunk. Tehát legyetek tehát ébredek, éberek, és szüntelenül könyörögjetek. Ez a kulcs. Úgyhogy ez volt így a szívemben, hogy hogy ezeket a gondolatokat megosszam veletek, amire engem is figyelmeztetett Isten, hogy az utolsó időknek ebben a kihívásában, hogy vigyázzunk, és legyünk éberek, hogy emellett ne menjünk el, hanem figyeljünk arra, hogy ez az éberség aktív legyen az életben. Ennek a titka, hogy benne vagyunk az aratásban, ennek a titka az aktív, Szent Szellem általi ima élet, ennek a titka a prófétai beszéd, élő ige, ennek a titka az, hogy a Szent Szellemmel be vagyunk töltve, és ez fönntartja bennünk a szellemi éberséget. Ámen!